Gillian Flynn. Mivel foglalkozol?
Nem azért hagytam abba a kézi munkázást, mert nem csináltam jól. Azért hagytam abba, mert én voltam benne a legjobb. A három szomszédos államban 3 évig nem akadt nálam jobb kézi munkázó. A lényeg, hogy ne agyaljuk túl a dolgot. Ha elkezdünk gondolkodni a technikán azon, hogy milyen ritmust, milyen nyomást alkalmazzunk, elveszítjük az aktus igazi lényegét. Mentálisan kell felkészülnünk rá, aztán abbahagyni a gondolkodást, és engedni, hogy a testünk vegye át az irányítást. Tulajdonképpen olyan ez, mint a golfban a lendítés. Heti 6 napon, napi 8 órán keresztül vertem ki a farkakat, reggeltől ebédszünetig, és délután mindig tele volt az előjegyzési naptáram. Évente 2 hét szabadságot vettem ki egyben, ünnepeken sohasem dolgoztam, mert ünnepek alatt a kézi munkázás mindenkinek csak szomorúságot okoz. Szóval a 3 év alatt becslésem szerint 23.546 komplett kézi munkát végeztem. Szóval ne hallgass arra a ribanc Sárderre, aki szerint azért hagytam abba ezt a melót, mert nem volt hozzá tehetségem. Azért hagytam abba, mert ha az ember 3 év alatt lenyom 23.546 numerányi kézi munkát, a késztő alagút szindróma szinte elkerülhetetlen, mint foglalkozási ártalom. Egyenes út vezetett ehhez a munkához. Illetve talán mondhatjuk úgy, teljesen magától értetődően lett ez a hivatásom. Életem során elég kevés dolgot csináltam nyíltan és őszintén. A városban nőttem fel, félszemű anya nevelt, emlék irataim első mondata, aki nem mondhatnám, hogy finom úrinő lett volna. Nem volt drog problémája, ital problémája sem, csak munka problémája. Nála lustább ribanccal életemben nem találkoztam. Hetente 2-szer összekaptuk magunkat, és bementünk a belvárosba koldulni. Mivel anyám utálta az egyenes utat, mindent egy bizonyos stratégia alapján akart megoldani. Minél több pénzt szerezni, minél kevesebb idő alatt, aztán hazamenni, zebratortát enni, és esküdszékes jogi valóságsókat nézni a tévében a törött rugójú, koszfoltos matracunkon heverészve. A gyerekkoromból legjobban a foltokra emlékszem. Ezt nem tudnám megmondani, milyen színű volt anyám szeme, de azt tudom, hogy a nagy szőnyegen a folt mély, hígleves barna volt. A mennyezet foltjai égett narancsszínűek, a fal foltjai pedig élénk másnapos húgy sárgák. Anyám és én öltözékünkkel is rákészültünk a koldulás feladatára. Volt egy szép, kifakult pamut ruhája, viseletes, szegényes, de lelít róla, hogy viselője valaha sokkal jobb napokat is látott. Rám valami kinőtt göncöt adott, leültünk egy padra, és csak a megfelelő célszemélyeknek tűnő emberektől kunyeráltunk. A séma elég egyszerű. Az első számú preferenciák a városba látogató vidéki egyházi buszokról leszálló csoportok. A városi hívők egyszerűen a templomhoz küldik az embert. A vidékiek általában segítenek, különösen egy félszemű hölgynek, akinek olyan szomorú arcú a gyereke. A második célcsoport a kettesével sétálgató nők. Az egyedül csámborgó nők túl gyorsan irányt változtatnak és kikerülnek, de ha sok nő van együtt, nehezebben lehet megszólítani őket. A harmadik célcsoportba az egyedülálló nyílt tekintetű nők tartoznak. Egyszerűen látni rajtuk. Ilyen nőket állít meg az ember, hogy megkérdezem, merre kell menni ide vagy oda, hogy mennyi az idő, ilyesmi. Ők azok, akiktől pénzt lehet kérni. Hasonlóan szerencsénk lehet a szakállas vagy gitárcipelő fiatalabb férfiakkal. Soha. Soha ne szólíts meg öltönyös férfiakat. A klisé igaz? Azok mind seggfejek. Kerülendők azok is, akik gyűrűt hordanak a hüvelykujjukon. Nem tudom, mi az oka, de a hüvelyk új gyűrűs férfiak sose segítenek. Kiszemeltjeink? Nem célszemélyek, hanem prédának. Nem áldozatnak nevezzük őket, hanem Toniknak. Mert az apámat Toninak hívták, és soha senkinek nem tudott nemet mondani. Bár gyanítom, hogy anyámnak legalább egyszer sikerült, akkor, amikor arra kérte, hogy maradjon velünk. Amikor megállítunk egy Tonit, 2 másodperc alatt el tudjuk dönteni, hogyan kell tőle koldulni. Vannak azok, akik minél előbb túlesnének rajta, nekik oda nyújtjuk a bögrénket, és daráljuk a szöveget,
Élelemre van szükségünk, nem tudna nélkülözni egy kis apród?
Akadnak olyanok is, akik élvezkedni akarnak a nyomorúságunkon. Ők csak akkor adnak pénzt, ha cserébe kapnak valamit, amitől jobban érezhetik magukat. Minél szomorúbb a történet, annál szívesebben segítenek, és annál nagyobb összeggel szánnak meg. Nincsenek ellenérzéseim irántuk. Ha színházba megyünk, ott is szórakozni akarunk a pénzünkért. Anyám az állam egy távoli részén egy farmon nőtt fel. Anyja gyerekkorában halt meg, apja szóját termesztett és nevelte anyámat, amikor éppen nem volt túl fáradt a gyerekneveléshez. Aztán anyám feljött a városba tanulni, de az apja rákos lett, a farmot eladták, megrendült az anyagi helyzetük, és ki kellett maradnia a főiskoláról. 3 évig pincérnökként dolgozott, azonban ekkor megjött az ő kicsi lánya, a kicsi lány édes apucikája pedig rögtön lelépett, és egy szempillantás alatt anyám is közéjük került. A nincstelenek, a koldusok közé. Nem volt rá büszke. Most már képet kaptál a dologról. Ez amúgy csak a bevezető sztori volt. Innen el lehet indulni. Elég gyorsan meg lehet állapítani, ha valaki, valami ócska a maga erejéből sikerült felállnom a mínusz nulláról történetet akar. Mondjuk hirtelen ösztöndíjasként kerültem be egy távoli alapítvány iskolába. Így volt, bár itt nem az a lényeg, hogy igaz legyen. És anyának kellett a pénz az üzemanyagra, hogy el tudjon vinni oda. Valójában egyedül mentem iskolába, úgyhogy 2-szer kellett átszállnom egyik buszjáratról a másikra. Vagy ha az illető egy szígyuk a rendszert típusú szöveget akar, ilyenkor rögvest megtámadott valami nagyon ritka betegség, a betegség neve mindig annak a seggfejnek a nevéből képződött, akivel anyám éppen akkor randizgatott, Dodson-szindróma, Gregory Fisher betegség, és az orvosi számláim miatt kerültünk a padlóra. Nagyon furtám, lusta anyámmal ellentétben én sokkal ambíciózusabb voltam. Jobban bírtam a gyűrődést, és nem éreztem büszkeséget sem. 13 éves koromra napi több száz dollárral többet koldultam össze, mint ő. 16 éves koromban elhagytam az anyámat, a foltokat, a tévét, és igen, ott hagytam a középiskolát is, és saját vállalkozásba kezdtem. Minden reggel kiültem a köztérre, és 6 órán keresztül koldultam. Tudtam, kiknél kell próbálkozni, mennyi ideig, és hogy pontosan mit kell mondanom. Soha sem szégyeltem. Amit én csináltam, tiszta üzleti tevékenység volt. Valakiben jó érzést keltettem, és az a valaki ezért pénzt adott nekem. Mindebből logikusan következik, és értelemszerű, hogy a kézi munkázás, mint pénzkereső tevékenység, teljesen természetes irány volt a karrieremben. A tenyér titka... Ne engem okolj, nem én adtam a helynek ezt a nevet. Elegáns környéken volt. A belvárostól nyugatra. Elől tarot kártyajóslás és kristálygömbök, hátul illegális szex szolgáltatás. Egy recepciós állás hirdetésére jelentkeztem. Kiderült, hogy recepciós munka alatt kurválkodást értettek. A főnököm Vivek akkorában recepciós volt, jelenleg igazi hamisítatlan tenyérjós. Bár nem Vivek a valódi neve, hanem Jennifer. De az emberek valahogy úgy érzik, egy Jennifer képtelen jövendőt mondani nekik. A Jenniferek legfeljebb abban tudnak szakértő tanácsot adni, melyik klassz cipőt vegyék meg, és melyik termelői piacon vásároljanak, de jobb, ha távol tartják magukat az emberek jövőjétől. Viveka az üzlet első helyiségében alkalmaz néhány tenyérjóst, a kisebb hátsó traktusban azonban az alkalmazottak egészen más módon kezeskednek a szolgáltatás minőségéről. A hátsó szoba olyan, mint egy orvosi rendelő. Van benne papírtörölköző, fertőtlenítő, meg vizsgálóasztal. A lányok egy kicsit feldobták valódi virágszírom alakú illatosítókkal, flitteres párnákkal és néhány sállal, amiket a lámpaernyőkre terítettek. Ezek valószínűleg csak a nagyon csajos lányokat érdekelték. Szóval, ha én pasi lennék és keresnék egy lányt, aki kiveri nekem, nem azzal lépnék be egy erre a célra való szobába, hogy Istenem, friss rozmaring és szerecsendió illatot érzek, markold meg gyorsan a farkam. Én, ha férfi lennék, besétálnék abba a szobába, és nagyon keveset beszélnék. A legtöbben amúgy pontosan így is viselkednek. A kézi munkáztatni járó pasi különleges ebből a szempontból. Ott csak kézi munkával foglalkoztunk, legalábbis én csak azt végeztem, mert hogy van egy kis Priusom. Nem hosszú lista, csak 18-19-20 éves koromban elkaptak néhányszor lopásért, egyéb hülyeségekért, így biztos, hogy soha az életben nem jutok rendes álláshoz, szóval nincs szükségem arra, hogy ezt a bűnlajstromot prostitúcióval is tetézem. Szóval a kézi munkáztató férfi ember nagyon másfajta, mint aki szopatni vagy szexelni akar. Persze vannak férfiak, akiknél a kézi munka csak előjáték, nyitány a varázsfuvolához, mondhatni, de sok visszatérő vendégem volt, akik mindig csak és kizárólag kézi munkát akartak. Szerintük a kézi munkáztatás nem megcsalás. Vagy betegségektől tartanak, vagy nincs bátorságuk többet kérni. Jellemzően feszült ideges férfiak, akik középbeosztásban többnyire nulla hatalommal járó munkakörökben dolgoznak. Ezzel nem ítélkezem, csak közlöm az észrevételeimet. Olyan lányt szeretnének, aki vonzó, de nem kurvás. A szalonon kívül például szemüveget hordok, de munka közben nem veszem fel, mert bezavar. A vendég azt hiszi, hogy a szexi könyvtáros jelenetet akarom eljátszani velük, és várják egy Zizi Top szám első akkordját, és miután az nem hangzik fel, zavarba jönnek, amiért azt hitték, hogy a szexi könyvtáros dolgot akarom eljátszani velük, és zavarba jönnek, elkalandozik a figyelmük, és az egész sokkal tovább tart a kelleténél, az meg senkinek sem jó. Azt várják, hogy barátságosak és kedvesek legyünk, de ne gyengék. Nem szeretik ragadozónak érezni magukat, és azt akarják, hogy a dolog a lényegre és csak is a lényegre irányuljon. Szolgáltatás központúságot várnak el. Ezért udvariasan társalgunk velük az időjárásról, sportról, ilyesmikről. Általában valami vicces, benfentes szöveget találok ki nekik, amit megismételhetnek minden látogatásukkor. A vicces, benfentes szöveg a barátság jelképe, de nem kell hozzá végigcsinálni mind azt a munkát, ami egy barátságnál alap. Szóval azt mondom, látom, eper szezon van, vagy nagyobb hajó kéne, ilyesmi. Ezek konkrét példák, ilyeneket szoktam mondani. Ettől aztán megtörik a jég, és nem érzik magukat annyira geciládának, mert hát barátok vagyunk, vagy valami olyasmi, és akkor már megvan a hangulat, és csinálhatjuk. Amikor valaki megkérdezte tőlem, amit meg szokás kérdezni, hogy mivel foglalkozol, általában azt válaszoltam, hogy ügyfélszolgálattal, ami teljesen igaz is. Számomra egy jó nap azt jelentette, hogy sok ember arcára csalta mosolyt. Tudom, ez nagyon Mühlmeiernek tűnik, de így igaz. Szívesebben lennék könyvtáros, de aggódnék az állásom biztonsága miatt. Könyvek nem biztos, hogy mindig lesznek. De hogy álló farkak igen, az elég valószínű. A gondot az okozta, hogy egy idő után nagyon fájni kezdett a csuklom. Alig múltam 30, és már olyan volt a csukló ízületem, akár a 80-as éveikben járóké, és csuklószorítót kellett viselnem, ami egyáltalán nem nőies. A kézimunka előtt mindig levettem, de a tépőzár hangjától egy kisé idegesek lettek a pasik. Egyik nap Viveka hátrajött hozzám, nagytestűnő, olyan, mint egy polip, rengeteg gyöngysor és fodor és sállebe körülötte, az erős kölni szagon túl. Festett haja eperpuncs színű, de ő váltig állítja, hogy ez az eredeti. Viveka, munkás család legidősebb gyereke, elnéző azokkal, akiket szeret, kiabál, ha reklámmal megszakítják a filmet, és több sikertelen vegetáriánussá válási kísérleten van túl. Saját megfigyelés.
Vannak látnoki képességeid, okoska?
Kérdezte. Okoskának hívott, mert szemüveget hordtam, könyveket olvastam, és ebédszünetben joghurtot ettem. Nem vagyok igazán okos, csak vágyom rá, hogy az legyek. A középiskolából kimaradás ügy miatt autodidakta vagyok. Ez nem egy csúnya szó, nézz utána a szótárban. Folyton olvasok, és gondolkodom, de iskolai végzettségem nincs. Szóval egyfolytában azt érzem, hogy okosabb vagyok a környezetemben mindenkinél, de ha egyszer igazán okos emberek közé kerülnék, akik egyetemre jártak és bort isznak, és értik a latin szavakat, na ők nyilván pokolian unalmasnak találnának. Így leélni egy életet garantált magány. Ezért büszkén, kitüntetésként viselem ezt a nevet, remélve, hogy egy napon majd az igazán okos emberek nem találnak totálisan unalmasnak. Kérdés, Hogyan lehet okos embereket találni? Látnoki képességeim? Nincsenek.
Jövendőmondás? Volt már látomásod?
Nem. Az egész tenyérjóslás, jövendőmondás, kártyavetés, lószar és esti fény, ahogy anyám mondaná, vagyis teljesen értelmetlen humbug. Ezekhez kötődhettek is élményei, hiszen a semmi közepén egy farmon nőtt fel. Viveka abba hagyta egyik gyöngysor a babrálását.
Okoska, én csak segíteni akarok neked.
Megértettem. Általában nem vagyok ennyire lassú felfogású, ám a csuklom fájdalmasan lüktetett. Olyan figyelem elvonó fájdalommal, amitől az ember csak arra tud gondolni, hogyan szüntethetné meg végre. Mellettem, mármint jelen esetben felfogásom átmeneti lassúsága mellett szólt az, hogy Viveka általában csak azért kérdez, hogy utána ő beszélhessen. A válasz nem igen szokta érdekelni. Amikor először találkozom valakivel, rögtön kialakul bennem egy kép az illetőről. Feleltem az ő öblös, megfontolta lassú hangján. Ez a kép megmutatja ki ő, és mire vágyik. Ezeket színekként látom, mintha aura lenne körülötte. Ez az utolsó mondat kivételével történetesen igaz is volt.
Ó, szóval aura látó vagy, mosolygott. Tudtam.
Ebből jöttem rá, hogy előre kerülök. Aurát fogok olvasni, amihez nulla továbbképzésre van szükségem.
Csak mondd nekik azt, amit hallani akarnak,
adta meg a munkakörű leírást Viveka.
Vesészd ki őket.
Ezután, ha valaki azt kérdezte tőlem, mivel foglalkozom, azt mondtam, látásjavítással vagy terápiával, ami szintén igaz volt. A jósnők vendégei szinte mind nők, a kézi munkáztatók pedig magától értetődően, mint férfiak. Így muszáj volt óramű pontossággal működtetnünk a szalont. A hely nem volt túl nagy, be kellett kísérni a férfit, el kellett helyezni a hátsó szobában, és mindent úgy intézni, hogy elélvezzem, mielőtt a nőt bekísértük a konzultációra. Nem szerencsés, ha az orgazmus süvöltés kihallatszik, amikor egy hölgy éppen azt panaszolja el, hogy a házassága széthullóban van. Az új kutya van a háznál kifogást, csak egyszer lehet elsütni. Az egész vállalkozás nagyon kockázatos volt, mert Viveka ügyfelei többnyire a középosztály felső rétegébe, illetve a felső körök alsó rétegébe tartoztak. Emiatt természetesen elég könnyen meg is botránkoztak. A szomorú, gazdag, dologtalan nők nem szeretnének egy Jenniferrel jósoltatni maguknak, nyilván határozottan nem kérnének egy szorgos, fájos csuklójú, egykori szexmunkás jövendőmondásából sem. A látszat mindennél fontosabb. Ők nem olyanok, akik kevéssel is beérik. Elsődleges céljuk, hogy a belvárosban lakjanak, de úgy érezzék, mintha valamilyen elővárosban élnének. A szalon első helyisége úgy nézett ki, mintha valami kreatív lakberendezési üzlet reklámja lenne. Ehhez öltöztem, vagyis bohó, művés stílusban. Funky artist márka, ahogy azt a J. Crew üzletláncban árulják. Parasting. Az a legfontosabb. A csoportban érkező nők frivolnak, érdekesnek, spiccesnek látszottak, és mindig benne voltak egy kis szórakozásban. Direkt arra vártak. Akik viszont egyedül jöttek, hinni akartak. Elkeseredetnek tűntek, illetve lesírt róluk, hogy eléggé oda vannak, és nincs elég jó biztosításuk ahhoz, hogy pszichológushoz vagy szakképzett terapeutához járhassanak. Nehezemre esett megsajnálni őket. Próbáltam együtt érezni velük, mert ugye az ember nem szereti, ha az, aki véletőleg a kezében tartja a jövőjét, rosszallóan tekint rájuk. Majd arra gondoltam, ugyan már nagy háza Cityben, a férjek, akik nem verik őket, hanem segítenek a gyerek nevelésben, némelyikük akár még karriert is épített magának, és a könyvklubnak is mindegyikük tagja. És ez sem elég nekik. Ha, szomorúak. Mindegyik oda lyukadt ki, mégis szomorú vagyok. A szomorúság általában azt jelenti, hogy valakinek túl sok szabad ideje van. Mert tényleg, nem vagyok diplomás terapeuta, de az esetek túlnyomó többségében azt jelenti, hogy túl sok idejük van. Ezért aztán olyasmiket mondok nekik, hogy hamarosan nagy szenvedély bukkan fel az életében, aztán elkezdek valami olyasmiről beszélni, amire rá lehet venni őket, kitalálom, mitől érezhetnék jobban magukat, támogassanak, segítsenek egy gyermeket, jelentkezzenek önkéntesnek a könyvtárba, kutyamenhelyre, legyenek környezetvédők, ilyesmi. A lényeg, hogy nem szabad úgy mondani, mintha ezt kifejezetten javasolnánk nekik. Figyelmeztetésként kell beadni. Hamarosan óriási szenvedély bukkan fel az életében. Óvatosnak kell lennie, különben elhomályosíthat mindent, ami fontos az ön számára. Nem mondom, hogy ez mindig ennyire könnyű, de nagyon kevés kivétellel tényleg az. Az emberek szenvedélyt akarnak. Célt. Amikor megkapják, visszajönnek lelkendezni, hogy megjósoltuk, mit tartogat számukra a jövő, és ez jó. Susan Burke más volt. Első ránézésre látszott rajta, hogy okosabb az átlagnál. Egy esős reggelen beléptem a helyiségbe, miután lerendeztem egy kézimunkás vendéget. Néhány kedves törzs vendégemet megtartottam ugyanis, így éppen egy kellemes, magának való gazdag pasin segítettem, aki Michael Audley-nak nevezte magát. Azért mondom, hogy nevezte magát, mert gondolom, egy gazdag srác nem árulja el az igazi nevét. Mike Audley nagyszerű bátyja árnyékából az egyetemen tudott kilépni, rendkívül okos, de nem önelégült, nem nagyképű, kényszeres kocogó. Gondolom Mike-ról csak azt tudtam biztosan, hogy imádja a könyveket. Olyan hévvel ajánlott olvasmányokat, amilyen lelkesedésre én, mint szép reményű okoska mindig is vágytam. Sürgetőn, olvasótársi benfentességgel. Ezt muszáj elolvasnod. Kihagyhatatlan. Elég hamar megalakult a mi magán, időnként izzadságszagú könyvklubunk. Nagyon benne volt a klasszikus történetek a természet felettiről témában, és azt akarta, hogy én is ássam bele magam. Hiszen te médium vagy, mondta mosolyogva. Így azon a napon éppen a magány és a vágy témájának a Kísértetek a Hill házban című könyvben való ábrázolásairól beszélgettünk, amikor elélvezett. Fertőtlenítő kendővel megtöröltem a kezemet, és átvettem a következő alkalomra kölcsönzött könyvét. A Fehér asszonyt. Ezt mindenképpen el kell olvasnod. Ez minden idők legjobbja. Aztán a hajamba túrtam, hogy ösztönösebbnek tűnjek, megigazítottam a parasztblúzomat, honnom alá csaptam a könyvemet, és kiszaladtam a váróba. Nem éppen óraműpontossággal történtek a dolgok. 37 másodpercet késtem, Susan Burke már várt. Ideges, madárszerű biccentéssel üdvözölt, és a mozdulat ismétlődésétől összerezzentem. Lejtettem a könyvemet, egyszerre akartuk felvenni, és akaratlanul összeütöttük a fejünket. Az ember kifejezetten nem ezt várja egy látótól. Helyel kínáltam. A bölcs stílusú hangomat vettem elő, és megkérdeztem, mi járatban van. Ez a legegyszerűbb módszer arra, hogy megtudjuk, mit akarnak, megkérdezzük tőlük. Susan Burke néhány pillanatig hallgatott, majd megszólalt. Az életem szétesőben van, hebegte halkan. Gyönyörű nő volt, de annyira gondterhelt és ideges, hogy csak alaposabb megfigyelés után lehetett észrevenni, milyen szép. Átnéztem a szemüvegen, bele élénkék szemébe. A frizurája egyszerű, szőke haja kiegyenesített. Minden jel szerint gazdag. Túlzottan is letisztult formájú retiküljéről látszott, hogy hihetetlenül drága lehetett. Egyszerű, egérszürke ruhája jól szabott, minőségi darab, illetve lehet, hogy nem is volt egyszerű a ruhája, csak úgy viselte, mintha az lenne. Okos, de nem kreatív, gondoltam. Konformista. Félelemben él, attól reszket, hogy esetleg rosszat mond vagy tesz. Nincs önbizalma. Talán a szülei durván bántak vele, most meg a férje bánik durván vele. A férj hirtelen haragú ember, ennek a nőnek nap mint nap csak az a célja, hogy ne legyen civakodás. Szomorú. Ő is a szomorú kategóriába tartozik. Susan Burke ekkor sírva fakadt, másfél percig zokogott, két percet akartam adni neki, mielőtt hozzászólnék, de addigra már abba hagyta. Nem is tudom, hogy miért vagyok itt, mondta. Retiküljéből pasztelszínű textil zsebkendőt húzott elő, de nem használta. Ez őrület, és egyre rosszabb lesz. Tőlem telhetően vigasztaltam, anélkül, hogy megérintettem volna. Mi történik az életében? Megtörölte a szemét, és egy röpke pillanatig nagy, tágra nyílt pupillákkal bámult, aztán pislogott.
Hát, nem tudja?
Elmosolyodott. Humorérzék.
Erre nem számítottam.
Hogyan csináljuk?
Kérdezte némiképp összeszedve magát. Nyakszirtjén masszírozott egy pontot.
Hogyan működik ez a dolog?
Pszichológiai intuíció. Ez a tehetségem, szólaltam meg. Tudja, hogy ez mit jelent?
Jól belelát az emberbe.
Igen, bizonyos értelemben, de egyszerű halvány sejtéseknél sokkal erősebb megérzéseim vannak. Minden érzéken működik. Érzem az emberekből áradó energiahullámokat, látom az aurát. Érzem az elkeseredettség, a becstelenség, a depresszió szagát. Ez a tehetségem kisgyerekkorom óta megvan. Anyám nagyon depressziós, kiegyensúlyozatlan nő volt. Sötétkék fényköd lengte körül. Amikor a közelemben volt, libabörös lettem, mint amikor valaki zongorázik. És elkeseredettség szagot árasztott, amit én kenyérszakként érzékelek.
Kenyér?
Kérdezett vissza. Ez volt az ő illata, egy elkeseredett lélek illata.
Ő valami más, odő szomorú lány illatot kell kitalálnom.
A rothadó avar nem jó, az túl nyilvánvaló, de valami földdel kapcsolatos kell.
Gomba?
Nem, az nem elegáns. Kenyér? Nagyon furcsa, jegyezte meg. Az emberek ilyenkor meg szokták kérdezni, milyennek érzem az illatukat, milyen az aurájuk. Ez az első lépés, ami azt jelzi, hogy benne vannak a játékban.
Susan feszengett.
Igazán nem akarom megbántani, szólalt meg újra. De azt hiszem, ez nem nekem való.
Türelmesen vártam.
A türelmes, együttérző hallgatás a világ legkevésbé használt, ám leghatékonyabb fegyvere.
Oké, mondta Susan. Azzal a füle mögé tűrte a haját.
Gyémántokkal sűrűn berakott jegygyűrű villant ujján, akár a tejút, és 10 évvel fiatalabbnak tűnt. Szinte el tudtam képzelni gyerekként. Talán könyvmoly volt. Szép, de félénk. Sokat követelő szülők, mindig kitűnő tanuló.
Mit olvas le rólam?
Kérdezte.
Valami történik a házában.
De hát ezt már mondtam. Éreztem, milyen kétségbeesés árad belőle. Nagyon akart hinni bennem.
Nem, csak azt mondta, hogy az élete szétesőben van. Én tettem hozzá, hogy ennek a házhoz lehet köze. A férnél van, nagyfokú diszonanciát érzek, nem jönnek ki jól egymással. Látom, hogy beteg zöld szín veszi körül, olyan sárgás zöld, amilyenné az áptojás sárgája lesz. A szélein egészséges, vibráló türkis zöld. Ebből arra következtetek, hogy volt valami, ami jól működött az életében is. Ez a jó teljesen elromlott, igaz? Ezt nyilvánvalóan elég könnyű volt kitalálni, de igazán tetszett a saját színskálázásom. Egyszerűen helyén valónak találtam. Tágra nyílt szemmel bámult. Valamivel az elevenébe találtam. Ugyanolyan rezgéseket érzek magám, mint amilyeneket anyámon éreztem. Éles, magas, disszonáns zongora hangok. Kétségbe van esve, valami nagyon fáj önnek. Nem tud aludni. Az álmatlanság említése mindig kockázatos, de általában hasznos. Akinek fáj valami, általában nem alszik jól. Az álmatlanságban szenvedők rendkívül hálásak szoktak lenni azoknak, akik felismerik a kínjaikat. Nem, végig alszom a 8 órát, mondta erre Susan.
Az nem pihentető alvás. Nyugtalanító álmai vannak. Lehet, hogy nem rémálmok, lehet, hogy nem is emlékszik rájuk, de nem kipihenten ébred, hanem elgyötörten. Minden tagja fáj. Tudod, esetenként nyugodtan meg lehet kockáztatni a legrosszabb tippeket. Ez a nő a 40-es éveiben jár, a 40-esek általában elgyötörten ébrednek.
A tévéreklámokból tudom.
A szorongás a nyakában koncentrálódik, folytattam, és bazsarózsa illata van.
Gyerek, van gyereke?
Ha nem lett volna gyerek, azt mondtam volna, de akar gyereket.
És tagadhatja. Soha, de soha nem gondoltam arra, hogy gyermekem legyen.
Én pedig bizonygatom, hogy dehogy nem akart, mert nagyon kevés nő dönt kétségek nélkül amellett, hogy nem ad életet.
A szaporodás vágyának gondolatát könnyű elültetni.
Ám ez a nő okos.
Van 2. Egy fiam és egy nevelt fiam.
Nevelt fiú. Induljunk el a nevelt fiú vonalon. Valami gond van a házában. A nevelt fia gondokozója? Felállt és kotorászni kezdett remek beosztású retiküljében. Mennyivel tartozom? Valamit rosszul értelmezhettem. Már azt hittem, sohasem látom viszont, de 4 nappal később Susan Burke visszajött. A dolgoknak is van aurájuk? Kérdezte. Úgy értem, élettelen tárgyaknak, vagy egy háznak. És 3 nap múlva is jött. Hisz a gonosz lelkekben? Mármint ön szerint is létezik ilyen? És a következő napon is. Igazán volt vele kapcsolatban. Nagy részt. Hatalmaskodó, ellentmondás nem tűrő szülők, tiszta kitűnő tanulmányi eredmény, nagy hírű egyetem, valami üzleti diploma. Feltettem neki a kérdést, mivel foglalkozik. Mire ő hosszas magyarázatba kezdett a szervezeti létszámok csökkentéséről, átszervezésről, ügyfélcsoportok leépítéséről, és amikor látta rajtam, hogy a homlokomat ráncolva próbálom értelmezni, amit mond, türelmetlen lett és kijelentette, az a munkám, hogy meghatározom és megoldom a problémákat. A férjével rendben ment minden, kivéve a nevelt fiúkkal kapcsolatban. A Burke család 1 éve költözött a városba, akkor vált a gyerek zavartból zavaróvá. Miles sosem volt kedves kisfiú, mesélte. Én vagyok az egyetlen anya, akit ismert. 6 éves kora óta vagyok az apjával, de mindig olyan rideg volt. Introvertált. Egyszerűen üres. Gyűlölöm magam, amiért ezt így kimondom. Úgy értem, az, hogy valaki introvertált, az rendben van, de tavaly, a költözés óta megváltozott. Agresszívebb lett. Nagyon dühös. És olyan sötét. Félelmetes, rémisztő. A gyerek épp betöltötte a 15. évét, nem sokkal korábban költöztették erőszakkal a kertvárosból a belvárosba, ahol nem ismert senkit, és már előtte is furcsa magának való kölyök volt. Persze, hogy dühös. Segített volna, ha ezt az elgondolásomat megosztom vele, de nem tettem, inkább megragadtam egy lehetőséget. Próbáltam bejutni a lakótér aura tisztító iparágba. Általában akkor hívnak minket, amikor valaki új helyre költözik. Körbejárjuk a házat, zsáját égetünk, sót hintünk, és sokat mormogunk érthetetlenül. Új kezdet. Töröljük el az előző tulajok minden, még a házban ólálkodó rossz energiáját. Én most, hogy az emberek kezdenek visszaköltözni a város központba, a régi műemlékházakba, ez egészen virágzó üzletnek ígérkezett. Egy 100 éves házban elég sok rezgés maradhatott. Susan, gondolt már arra, hogy a ház van hatással a fiú viselkedésére? Susan közelebb hajolt, a szeme tágra nyílt. Igen, igen, gondoltam már erre. Nagyon őrült gondolat, de ezért jöttem vissza magához, mert vér volt a falamon. Vér? Még közelebb hajolt hozzám, áporodott leheletet elfedő menta illat csapott meg. Múlt héten említeni sem mertem. Én azt hittem bolondnak nézne, de ott volt, egy hosszú sugárban a padlótól a mennyezetig. Én bolondultam meg? A következő héten a háznál találkoztunk. Ahogy régi rozog a kocsimmal elindultam hozzá, arra gondoltam, az a folt biztos a rozsda, nem vér. A falakból, a tetőből eredhet. Ki tudja, miből építették ezeket a régi házakat? Ki tudja, mi szivároghat belőlük 100 év elmúltával? A kérdés csak az volt, hogyan játszak ebben a feladványban. Egyáltalán nem akartam ördögűzésbe, démonológiába és egyéb egyházi szarságokba kezdeni. Nem is hiszem, hogy Susan ezt várta tőlem. De meghívott a házukba, márpedig az ilyen nők nem hívnak meg magukhoz olyan nőket, mint én, ha csak nem akarnak tőlük valamit. Nyugalmat. Ráfújok arra a vércsikra, kitalálok hozzá valami magyarázatot, és közlöm, hogy a házra ráférne egy alapos rontásmentesítés. Rontásmentesítés kúra. A pénzről még nem beszéltünk. 12 alkalom, $2000 elég jó árérték aránynak tűnik. El kell nyújtani mondjuk 1 évre. Havi 1 alkalommal számolva, Ezzel időt adunk a nevelt fiúnak, hogy összeszedje magát, beleszokjon az új iskolába, összecsiszolódjon a kölykökkel. Aztán a gyerek helyre jön, én vagyok a hős, és Susan hamarosan ajánlani fog engem a nagyon aggódó, nagyon gazdag barátnőinek. Önállósodhatnék üzletileg, és ha valaki megkérdezné, mivel foglalkozom, mondhatnám, hogy saját cégem van, és ezt a cég tulajok nagy képűségével tenném. Lehet, hogy Susan és én összebarátkozunk. Talán meghív valami flancos klubba is. Ott ülnék a kandalló mellett, brie sajtot majszolnék, és azt mondanám, van egy kis cégem, szóval az üzleti életben dolgozom. Leparkoltam, kiszálltam a kocsiból, és mélyen beszippantottam a tavasz édes optimizmus illatát. Ám akkor megláttam Susan házát. Csak álltam és bámultam. Aztán végigfutott a hátamon a hideg. Nem hasonlított a többihez. Kitűnt a szomszéd épületek közül. Ez volt az egyetlen viktoriánus ház az új építésű épületek hosszú sorában, és talán azért is tűnt annyira élőnek. Gyanúsnak. A hatalmas épület homlokzata díszes faragott kő volt, káprázatos részletekkel, virágok és kőcsipkék, finom szárak és lendületesen kanyargó szalagok. Az ajtó mellett két életnagyságú kő angyal állt, karjukat felfelé nyújtották, arcukon áhítatos csodálat, hogy mit csodáltak, nem derült ki. Néztem a házat. A ház pedig visszanézett rám hosszú, vészjósló ablakaival, amelyek olyan magasak voltak, hogy egy gyerek állva elfért volna az ablakpárkányon. És az egyik ablakban valóban ott állt egy gyerek. Láttam sovány testét tetőtől talpig, szürke nadrág, fekete pulóver, tökéletesen csomózott barna nyakkendő. Szemét sűrű fekete haja árnyékolta. Aztán a fiú hirtelen mozdulattal leugrott, és eltűnt a nehéz brokkád drapéria mögött. Hosszú, meredek lépcső vezetett a házhoz. Erős szívdobogás jött rám, mire felértem. Elléptem az áhítatos angyalok között, elértem az ajtót és csengettem. Várakozás közben elolvastam lábamnál a vésett feliratot. Carter Hook kúria épült 1893-ban. Patrick Carter Hook. A komoly hatású Victoria korabeli dölt betűket kőbe vésték. A két ismétlődő ót finom cikkornya választotta el egymástól, beleszédültem a látványba. Jobb, ha vigyázok magamra. Susan kivörösödött szemmel nyitott ajtót. Isten hozta a Carter Hook kúriában, szólt tetetett előkelősködéssel. Észrevette, hogy bámulom. Eddigi találkozásainkor sem nézett ki túl jól, de már a látszatra sem adott. Meg sem próbálta lesimítani a haját, és rossz, fanyar szagot árasztott. Nem kétségbeesés vagy depresszió szagot, egyszerűen csak rossz leheletet és testszagot. Renyhén vállat vont. Végül felhagytam az alvással. A ház belseje erősen eltért a külsejétől. A belső tereket átalakították, és úgy nézett ki, mint minden gazdag ember háza manapság. Rögtön vidámabb lettem tőle. Ezt a helyet meg tudnám tisztítani. Ízléses, visszafogott fények, gránit konyhapultok, rozsdamentes acélberendezések és új, hihetetlenül sima, fazettás, tölgyfa falburkolat. Kezdjük a vércsíkkal, javasoltam. Felmentünk az emeletre. Még két szint volt fölötte. A nyitott lépcsőházban felnéztem a korlátoszlopok között, és láttam, hogy a legfelső szintről egy kis arc néz le rám. Fekete haj, fekete szem, porcelán fehér bőr, mint egy antik baba. Miles. Egy komor pillanatig bámult, aztán megint eltűnt. Ez a gyerek igazán tökéletesen illik az eredeti házhoz. Susan levett egy ízléses részkarcot a lépcső fordulóban, hogy az egész falat láthassam. Itt. Pontosan itt volt. Mutatott a mennyezettől a padlóig. Úgy tettem, mintha gondosan megvizsgálnám, csak hogy nem igazán volt látnivaló. teljesen lesikálta. Még éreztem a fertőtlenítő, fehérítő szagát. Tudok segíteni, jelentettem ki. Mérhetetlen fájdalom van itt, az egész házban, de itt kifejezetten. Tudok segíteni. A ház egész éjszaka recseg, ropog, lelte. Úgy értem, szinte nyög, jajgat. Megmagyarázhatatlan. Idebent minden teljesen új. Miles ajtaja hirtelen különös időpontokban becsapódik. És Miles egyre rosszabb. Olyan, mintha valami megszállta volna, mintha valami sötétséget cipelne a hátán, mintha valami páncélos rovar lenne, eliszkol, akár egy bogár. Elköltöznék, annyira félek, elköltöznék, de nincs pénzünk. Már nincs. Nagyon sokba került ez a ház, és majdnem ugyanennyit költöttünk a renoválására is, és a férjem úgysem egyezne bele. Azt mondja, Miles csak a felnövéssel járó világfájdalom korszakában van, és hogy én egy ideges, buta nő vagyok. Tudok segíteni, ismételtem. Jöjjön, körbevezetem, felelte. Végig mentünk a hosszú, keskeny hallon, a házban természetesen sötétség volt. Ha elléptünk az ablaktól, egyre mélyült a félhomály. Susan útközben felkapcsolta a lámpákat. Miles kapcsolja le őket, mondta. Én meg visszakapcsolom. Amikor megkérem, hogy ne kapcsolja ki, úgy tesz, mintha fogalma sem lenne, miről beszélek. Na, itt a mi odunk. Azzal kinyitott egy ajtót. Hatalmas szoba tárult elém, kandallóval és faltól falig érő könyvszekrényekkel. Ez egy könyvtár, hebegtem. Legalább 1000 könyv lehetett a polcokon. Vastag, lenyűgöző, okos tojás könyvek. Hogy lehet odúnak nevezni egy olyan szobát, ahol 1000 könyvet tartanak? Beléptem, látványosan megborzongtam. Érzi ezt? Érzi itt ezt a furcsa nyomást? Gyűlölöm ezt a helyiséget, felelte és bólintott. Alaposabban meg kell vizsgálnom ezt a termet, jelentettem ki. Beveszem magam ide minden egyes alkalommal egy-egy órácskára, és csak olvasok, olvasok, amit csak akarok. Visszamentünk a hallba, megint sötét volt, Susan felsóhajtott és újra felkapcsolta a lámpákat. Jobbra egy csukott ajtót láttam, megálltunk előtte. Susan bekopogott. Jack, én vagyok. Székláb csosszanást hallottunk, aztán zárkattanást, majd az ajtó kinyílt. Egy gyerek nyitotta ki. Évekkel fiatalabb volt, mint Miles. Nagyon hasonlított az anyjára. Úgy mosolygott Susanre, mintha egy éve nem látta volna. Szia, anyuci, átölelte. Hiányoztál? Ő Jack, mutatta be Susan, és megsimogatta a fia haját. Anya most elmegy, mert van egy kis dolga a hölgyel, mondta, azzal letérdelt, hogy a szemük egy magasságba kerüljön. Fejezd be az olvasni valódat, aztán főzök valamit. Bezárjam az ajtót? Kérdezte Jack. Igen, mindig zárd be az ajtódat, kicsim. Alig léptünk tovább, hallottuk, hogy mögöttünk kattan a zár. Miért kell bezárni az ajtót? Miles nem szereti az öccsét. Érezhette, hogy értetlenül pislogok, egyetlen kamas sem szereti a nála sokkal fiatalabb testvérét. Látnia kellett volna, mit tett Miles a babysitterrel, akit nem kedvelt. Ez az egyik oka annak, hogy nincs pénzünk. Az orvosi számlák. Sóhajtotta, és hirtelen felén fordult. Ezt nem kellett volna mondanom. Nem volt súlyos, lehet, hogy csak baleset volt. Már nem is tudom. Talán megbolondultam. Fanyar nevetés. Egyik szemét törölgette. A folyosó végére mentünk, megálltunk egy másik zárt ajtó előtt. Megmutatnám más szobáját is, de nincs hozzá kulcsom, közölte, mintha ez természetes lenne. És túlságosan félek. Ismét erőltetette nevetett fel. Már nem volt meggyőző, annyi erősen volt abban a nevetésben, hogy nevetésnek hasson. Felmentünk a másodikra, egy sor szoba nyílt a folyosóról, tapétázott, festett szobák, finomívű, kecses lábú viktoriánus bútorok szanaszét. Az egyik szobában csak egy alomláda volt. A macskánknak, Wilkinek, mutatott rá Susan. A legszerencsésebb macska világon. Külön szobája van az űrülékének. Hát, biztosan tudják majd használni valamire a helyet. Ami azt illeti, nagyon kedves macska. Majdnem 20 éves. Mosolyogtam, mintha mindez érdekes lett volna. Hát, nyilvánvalóan több helyünk van, mint amire szükségünk lenne, folytatta Susan. Úgy gondoltuk, lehetne egy másik. Talán örökbe fogadhatnánk, de nem hoznék másik gyereket ebbe a házba. Olyan, mintha egy nagyon drága raktárban élnénk. A férjem nagyon szereti az antik holmiait. Ó, konzervatív, ideges, nagyon nagyképű férfit képzeltem el. Olyan férfit, aki régiségeket vásárol, de nem ő kutatja fel őket. Talán valami elegáns, csontkeretes, szemüveges dekoratőrnő, aki válogat helyette. Valószínűleg a könyveket is ő vette a könyvtárba. Hallottam, hogy van ilyen. Lehet méterre, kilóra könyvet venni. Bútorrá alakítani. Ostobák. Sosem fogok rájönni, miért ilyen hülyék az emberek. Felértünk a legfelső emeletre, nagy padlástér, a fal mellett néhány régi hajóbőrönd. Hát nem ostobaság a hajóbőrönd? Kérdezte Susan súgva. A férjem azt mondja, ettől egy kicsit autentikusabb a hely. Nem tetszett neki a renoválás. Tehát a ház kompromisszum. A férj antikot akart, Susan pedig újat, ezért úgy gondolták, ez a belső tér-külső tér stílus elkülönítés megoldás lehet. Ám a Burke családnak ez nem tetszett. Több millió dollárjuk ment rá, és egyikük sem volt elégedett. A gazdagok nem tudnak bánni a pénzzel. A hátsó csiga lépcsőn mentünk le, szűk volt és szédítő, mint valami kis állatjárata. A nagy, csillogó, modern konyhában kötöttünk ki. Másszor a konyha szigetnél ült és várt. Amikor Susan meglátta, összerezzent. A korához képest kicsinek tűnt. Arca sápadt, álla hegyes, fekete szeme finoman, de gyorsan mozgott, akár a póké. Felmér. Rendkívül okos, de gyűlöli az iskolát, gondoltam. Sosem kap elég figyelmet. Ha a Susan minden figyelmét neki szentelné, az sem lenne elég. Alattomos. Önző. Szia, anya! Arca átalakult, élénk, fehérfogú mosolyt villantott. Hiányoztál? A kedves, jó természetű Jack. Tökéletesen utánozta az öcsét. Mice elindult, hogy megölelje Susant, járásával is Jack görnyeztet váló gyerekes tartását mímelve. Karját Susan nyaka köré fonta, hozzádörgölözött. Feje fölött Susan rám nézett, arca vöröslött, száját összeszorította, mintha valami büdöset érezne. Engem miért nem ölelsz meg, anya? Susan egy pillanatra megölelte. Mice úgy engedte el, mintha tűzforróság ért volna hozzá. Hallottam, mit mondtál neki, jelentette ki Mice. Hallottam, hogy mit mondtál Jackről. A babysitterről. Mindent hallottam. Micsoda egy aljas szajha vagy? Susan összerezzent. Mice hozzám fordult. Nagyon remélem, hogy elmegy és nem jön vissza soha többé. A saját érdekében. Kettőnkre mosolygott. Ez családi ügy. Igaz, anya? Aztán masszív bőr cipőjében visszament a lépcsőn, erősen előrehajolva. Úgy iszkolt, mintha fényes és kemény rovarpáncél lenne rajta. Susan a padlót bámulta, aztán mély levegőt vett és felnézett. Szükségem van a segítségére. Mit mond mindenről a férje? Nem beszélünk róla. Mice az ő gyereke. Ő nevelte fel. Ha egy kicsit is kritikus megjegyzést teszek rá, azt mondja, meg vagyok őrülve. Szerinte rosszkor vagyok bolond. Kísértet járt a ház. Lehet, hogy tényleg megőrültem. A férjem folyton utazik, nem fogja megtudni, hogy ön itt járt. Tudok segíteni, feleltem. Beszélhetnénk nagyon röviden a díjazásról? Az árat elfogadta, de az időbeosztást nem. Nem tudok egy évet várni. hogy Miles jobban legyen. Lehet, hogy addigra mindannyiunkat megöl, mondta, és ezt a keserű gondolatot fanyar nevetéssel zárta. Beleegyeztem, hogy hetente kétszer meglátogatom őket. Többnyire napközben mentem, amikor a gyerekek iskolában voltak, és Susan dolgozott. Valóban megtisztítottam a házat abban az értelemben, hogy lemostam mindent, ami lemosható. Zsáját égettem, és tengeri sót hintettem, levendulát és rozmaringot forraltam, és letöröltem mindent, a falakat, a padlózatot. Aztán beültem a könyvtárba olvasni, és körülszimatoltam egy kicsit. Millió fényképet találtam a napsugaras, vidám Jackről, néhány régi fotót a mogorva Milesról, párat a komor Susanről, de a férjéről egyet sem. Sajnáltam Susant. Egy dühös nevelt fiú, egy férj, aki mindig távol van. Nem csoda, hogy a gondolatai sötét helyekre kalandoznak. És mégis én is éreztem a ház. Nem feltétlenül ellenséges, de figyel. Éreztem, hogy figyel engem. Van ennek valami értelme? Nyomasztott. Egyik nap éppen a padlót töröltem, amikor hirtelen éles fájdalmat éreztem a középső ujjamban, mintha megcsípett volna valami. És amikor megnéztem, vérzett. Szorosan bekötöttem, amíg tiszta törlő ruhával, néztem, ahogy a vér átáztatja az anyagot, és éreztem, hogy valami a házban örül ennek. Félelem fogott el, de félretettem ezt az érzést. Te találod ki ezt az egészet, mondtam magamnak. Egyszerűen ne gondolj rá! Már 6. hete jártam oda, és az egyik reggel éppen levendulát forraltam a konyhában. Susan elment dolgozni a gyerekek az iskolában, amikor éreztem, hogy valaki van mögöttem. Miles, iskolai egyenruhában. Engem nézett kajánvigyorral. Kezében a csavar fordul egyet példányom. Szereted a kísértett históriákat? Kérdezte mosolyogva. A táskámban kutatott. Miért vagy itthon, Miles? Figyeltelek, érdekes vagy. Tudod, hogy valami rossz fog történni, igaz? Kíváncsi vagyok. Közelebb lépett, én hátráltam. A forró vizes lábos mellett állt, arca kipirult a hőségtől. Segíteni próbálok, Miles. De egyet értesz? Te is érzed? A gonoszt? Érzem. A fazékba nézett. Végighúzta ujját a peremén, aztán elrántotta, ahogy rózsaszínné vált. Fénylő, fekete pók szemével engem nézett. Figyelt. Nem úgy nézel ki, mint amilyennek képzeltelek. Mármint közelebbről. Azt hittem, szexi leszel. Ironikus hangsúllyal mondta ki a szót, és pontosan tudtam, mire gondol. Szexi, akár egy halloweeni jósnő. Úgy nézel ki, mint egy babysitter. Tovább hátráltam. Az előző babysitter súlyos sérüléseket szerzett miatta. Az a célod, hogy megfélemlíts, Miles. Bár csak el tudnám érni a tűzhelyet, hogy lekapcsoljam a főzőlapot. Segíteni próbálok neked, jelentette ki tárgyalagosan. Nem akarom, hogy ide járj. Ha visszajössz, meghalsz. Ennél többet nem akarok mondani, de figyelmeztettelek. Azzal megfordult és kiment. Amikor hallottam, hogy elindul felfelé a lépcsőn, kiöntöttem a forró vizet a mosogatóba, majd az ebédlőbe rohantam, és felkaptam a retikülömet, meg a kulcsaimat. El kellett tűnöm onnan. A táskámból bűzös, émeítő szag csapta meg az orromat. Belehányt. Rá a kulcsaimra, a pénztárcámra, a telefonomra. Képtelen voltam hozzányúlni a kulcsokhoz, megérinteni az okádékot. Az ajtón Susan dörömbölt kétségbe esetten. Itt van, Miles. Maga jól van? Kérdezte. Az iskola felhívott, hogy nem ment be az órákra. Nyilván besétált a főbejáraton, aztán hátul rögtön ki. Nem tetszik neki, hogy ön ide jár. Mondott valamit?
Hangos csattanás hallatszott fentről, egy sikítás. Felrohantunk a lépcsőn, a folyóson egy mennyezeti kamporról kicsi, primitív rongyba balógott. Filctollal arcot rajzoltak neki. Nyakán vörös madzakból hurok. A sikítás a folyosó végéről Mice szobájából jött.
Ne! Te szajha! Szajha, szajha!
Az ajtaja előtt álltunk.
Akar beszélni vele?
Kérdeztem.
Nem, felelte Susan.
Sírva fordult meg, végigment a folyosón, lerántotta a rongybabát a csillárkamporról.
Először azt hittem, hogy ez én vagyok, mondta, aztán átadta nekem. De nekem nem barna a hajam.
Szerintem én vagyok.
Belefáradtam már a félelembe,
nyögte.
Tudom. Nem tudja. De meg fogja tudni.
Susan a szobájába ment, én pedig dolgozni. Esküszöm, hogy dolgoztam. Lemostam a házat rontás űző rozmaringos levendulás vízzel. Minden felületet tisztára sikáltam, elmorzsoltam a zsáját, és elmormogtam az érthetetlen, zagyva varázs szavaimat. Miles közben odafent az emeleten sikoltozott, Susan meg sírt. Aztán az összeokkádott retikülömből mindent a mosogatóba öntöttem, és addig engedtem a holmimra a vizet, amíg teljesen tiszta nem lett. Éppen a kocsi majtaját nyitottam alkonyatkor, amikor a szomszéd házból egy idős, bepúderezett, kerekarcú hölgy megszólított. Felém sietett a ködben, arcán halvány mosoly.
Csak szeretném megköszönni, amit ezért a családért tesz, hogy segít a kis Milesnak. Köszönöm!
Aztán ujjaival ajkát lezáró pantomi mozdulatot tett, és elsietett, mielőtt megmondhattam volna neki, hogy abszolút semmivel nem segítettem a családon. Egy héttel később éppen a lakásomban múlattam az időt. Egy szoba, 14 könyv. Amikor valami újra lettem figyelmes. Egy folt. Olyan volt, mint egy sötét vízfolt, amilyen a tengerparton marad, miután levonult a dagály. Az ágyam melletti falon virított. Anyám jutott eszembe. A régi életem. Az ügyfelek. Ennek ezt mondom, annak azt. És teljesen mindegy mit, egészen mostanáig. Amint az ügyfél távozott, a tranzakció lezárult, az agyam kiürült, és vártam a következő ügyletet. De Susan Burke és a családja, ők a tudatomba tapadtak. Susan Burke, a családja, és az a ház. Felnyitottam ócska régi laptopomat, és rákerestem. Patrick Carter Hook. Kereg és kattogás, és végre találtam egy cikket az egyetem angol tanszékének honlapján. Bűncselekmény a viktoriánus korban, Patrick Carter Hook családjának szörnyű története. 1893-at írtunk, amikor az áruházlánc mágnás Patrick Carter Hook beköltözött ebbe a pompás, aranykori palotába. A mágnás a város szívében élt bájos feleségével, Margarettel és két fiúkkal, Roberttel és Chesterrel. Roberttel több gond is adódott, szerette szekírozni osztálytársait, és kínoszta a szomszédságbeli állatokat. 12 éves korában felgyújtotta apja egyik raktárát úgy, hogy végig a közelében maradt, és figyelte, milyen károkat okozott. Vég nélkül gyötörte csendes természetű öcsét, 14 éves korára Robertról bebizonyosodott, hogy képtelen uralkodni magán. A Carter Hook család úgy döntött, távol tartják a társadalomtól, 1895-ben bezárták városi palotájukba. Soha többé nem tehette ki a lábát a falak közül. Komor, aranyozott börtönében Robert egyre erőszakosabbá vált. Saját székletével és hányásával szennyezte be a családtárgyait. Egy pesztra megmagyarázhatatlan sérülésekkel került kórházba, soha nem tért vissza a családhoz. Egy téli reggelen a szakács is megszökött, a pletykák szerint harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, forró víz ömlött rá egy konyhai baleset következtében.
Pontosan senki sem tudja, mi történt abban a házban 1897. január 7-én, de a véres nyomok kétségtelenül bizonyítják a tényt, Patrick Carter Hookot halálra késelték a saját ágyában. Testén 117 késszúrást találtak. Patrick felesége Margaret bárcsapástól halt meg, tarkon találta a penge, ahogy a lépcsőn keresztül a padlásra próbált menekülni. A 10 éves kis Chesterre a fürdőkádba folytva bukkantak rá, Robert pedig felakasztotta magát egy szobájában lévő gerendára. Kiöltözött az alkalomra, kék ünneplő öltönyt viselt, amely iszamos volt a szülei vérétől, és nedves is, akkor locsanhatott rá, amikor megfojtotta a kisöcsét. A cikk alatt elmosódott régi felvétel látszott a Carter Hook családról. 4 komoly, mosolytalan arc Victoria korabeli ruhákban. Karcsú, 40-es férfi, gondosan ápolt hegyes szakállal, filigrán szőke hölgy, szomorú, átható tekintettel, szeme olyan világos, mintha írisze teljesen fehér lenne. 2 fiú. A fiatalabbik szőke, mint az anyja, az idősebb sötéthajú, sötétszemű, arcán enyhe vigyor, feje sokat tudon oldalra hajtva. Miles. Az idősebb fiú úgy nézett ki, mint Miles. Nem teljesen, de a lényeg pontos. Az önelégültség, a nagyképűség, a veszélyesség. Miles. Ha kiszedik a véres fapadlót, a vízfoltos csempét, ha kicserélik a gerendákat, amelyeken Robert Carter Hook teste lógott, és lerombolják a falakat, amelyek elnyelték a sikolyokat, le lehet nyugtatni a házat? Ott maradnak-e a kísértetek, ha kibelezték, ha az összes belső részét kivették? Vagy a gonosz a levegőben van? Aznap éjjel azt álmodtam, hogy egy kis alak kinyitja Susan hálószobájának ajtaját, óvatosan az ágyához lépkedés, ott áll fölötte nyugodtan a millió dolláros konyhából elemelt henteskéssel. A szobának zsája és levendula illata van. Délutánig aludtam. Sötét, viharos volt az ég, amikor felébredtem. Napnyugtáig bámultam a mennyezetet, aztán felöltöztem, kocsiba ültem, és a Carter Hook kúriához vezettem. Haszna vehetetlen növényeimet magammal se vittem. Susan könnyes szemmel nyitott ajtót, sápadt arcán tükröződött a házfénye. Maga a gondolatolvasó, súgta. Éppen fel akartam hívni. Még rosszabb lett. Nem szűnik, mondta. Az egyik kanapéra roskadt. Miles és Jack itt vannak? Bólintott és felfelé mutatott. Miles nagyon nyugodtan azt mondta nekem tegnap este, hogy meg fog ölni minket. És komolyan aggódom, mert Wilkie... Megint sírva fakadt. Ó, Istenem! Ekkor lassan egy macska lépkedett a helyiségbe. Kopott bundájú, sovány macska, öreg kandúr. Susan rámutatott. Nézze, mit csinált szegény Wilkie-vel. Oda néztem, a macska hátsó részén csak egy kis szőrpamacs látszott. Miles levágta az állatfarkát. Susan, van laptopja? Mutatnom kell valamit. A könyvtárba vezetett a Victoria korabeli íróasztalhoz, amit nyilvánvalóan a férje használt. Megnyomott egy gombot, mire a kandallóban sziszenve lobbantak fel a lángok. Megnyomott egy másik gombot, a laptop felfény lett. Megmutattam Susannek a weboldalt és a Carter Hook család történetét. Ahogy olvasta a szöveget, éreztem meleg leheletét a tarkomon. Rábögtem a fotóra. Nem emlékezteti Robert Carter Hook valakire? Susan bólintott, mintha transzban lenne. Mit jelent ez? Eső verte a sötét ablaktáblákat. Bárcsak élénkék, napfényes égre látnánk. A ház elviselhetetlenül nyomasztóan nehezedett ránk. Susan, én kedvelem önt. Nem sok embert kedvelek, a legjobbat akarom a családjának, és nem hiszem, hogy én vagyok a legmegfelelőbb. Ezt hogy érti? Úgy, hogy szüksége van valakire, aki segíteni tud. Én nem tudok. Valami nagyon nincs rendben ezzel a házzal. Szerintem el kellene mennie innen. Nem érdekel, mit mond a férje. De ha elköltözünk, Miles akkor is velünk lesz. Igen.
És akkor meggyógyul, ha elhagyjuk ezt a házat?
Susan, nem tudom.
De mit akar ezzel mondani?
Azt, hogy nálam nagyobb tudású emberre van szüksége ahhoz, hogy ezt megoldja. Én nem vagyok erre alkalmas. Ehhez nincs elegendő tudásom, hogy helyrehozhassam.
Azt hiszem, még ma éjjel el kell mennie. Menjen egy szállodába. Vegyen ki két egymásba nyíló szobát, zárja be a két szoba közötti ajtót, aztán majd kitalálunk valamit. De csak annyit tehetek, hogy barátilag állok ön mellett.
Susan, mintha megszédült volna, torkához emelte a kezét. Elhúzódott tőlem, valami elnézés kérés félét hebegett, és eltűnt a könyvtárszobából. Csuklom megint fájón lüktetni kezdett, körülnéztem a könyvekkel teli szobában. Ez a munka nem hoz nekem partikat. Nem fognak ajánlani gazdag, ideges barátnőknek. Elbaltáztam a legnagyobb esélyemet, nem olyan választ adtam, amit hallani akart. De végre egyszer úgy éreztem, helyesen cselekedtem. Nem olyan, szerintem ez volt a helyes dolog volt, hanem tényleg helyesen tettem, amit tettem. Láttam, hogy Susan elsuhan az ajtó előtt, és a lépcső felé indul. Azt is láttam, hogy Miles rögtön utána surran. Susan? Kiáltottam. Felálltam, de képtelen voltam erőt venni magamon, hogy kilépjek a helyiségből. Mormogást, suttogást hallottam, sürgető vagy dühös hangokat. Aztán semmi. Csend. És még mindig semmi.
Menj ki!
De még mindig túlságosan féltem ahhoz, hogy egyedül kilépjek a halba.
Susan!
Egy gyerek, aki terrorizálja az öccsét és fenyegeti a nevelőanyját. Ki volt az, aki nyugodt hangon közölte velem, hogy meg fogok halni? Egy gyerek, aki levágta a család házi állatának a farkát. Egy ház, amely megtámadja és manipulálja a lakóit. Egy ház, amely már 4 halált látott és még többet akar.
Őrizd meg a nyugalmadat.
A folyosón még mindig sötét volt. Susan sehol. Felálltam. Elindultam az ajtó felé. Ekkor hirtelen Miles jelent meg az ajtóban. Mereven, egyenes háttal állt, iskolai egyenruhában, mint mindig. Elállta az utamat.
Mondtam, hogy többet ne gyere vissza ide, de te visszajöttél. Újra és újra,
mondta tárgyilagos hangon. Úgy beszélt hozzám, mintha egy megbüntetendő gyerekkel állna szemben.
Ugye tudod, hogy meg fogsz halni?
Hol van a nevelő anyad Miles? Hátráltam, ő pedig közeledett felém. Hiába volt gyerek, féltem tőle.
Mit csináltál Susannal?
Még mindig nem érted, ugye? Ma éjjel meg fogunk halni.
Sajnálom, Miles, nem akartalak felzaklatni.
Ekkor felnevetett. Szeme körül ráncok jelentek meg, mulattatta a helyzet.
Nem, félreérted. Ő fog megölni, nem én. Susan meg fog ölni téged, és engem is.
Nézz körül ebben a helyiségben. Azt hiszed, véletlenül kerültél ide? Nézz körül alaposabban. Nézd meg jól a könyveket. Jól megnéztem a könyveket. Valahányszor itt takarítottam, minden könyvet megnéztem. Mohón kívántam őket. Elképzeltem, hogy ellopok egyet-kettőt a kis könyvklubomba. Mike, a kedvenc vendégem. Minden könyv itt volt, amit Mike-kal olvastunk az elmúlt néhány évben. A Fehér asszony, a Csavar fordul egyet, a Hill ház kísértete. Még gratuláltam is magamnak, amikor ezeket megláttam. Mennyire okos vagyok, hogy sok olyan könyvet olvastam, amit ezek a nagyon elegáns emberek is tartanak otthon. Miles elővett egy fotót az íróasztal fiókból, esküvői fotót. A menyasszony és a vőlegény a nyári naplemente előtt áll. Nem lehetett jól látni őket. A Susan gyönyörű volt, ugyanaz a nő, akit ismertem, csak csábos élénk. A vőlegény. Alig lehetett kivenni a képen, de így is nyilvánvaló volt, hogy a farkával sokkal közelebbi ismeretségben vagyok. Két évig Susan férjének a farkát kézimunkáztam. Miles engem figyelt, hunyorogva, mint a komikus színész, aki azt várja, hogy a közönségnek lehessen végre a tantusz. Meg fog ölni téged, és egészen biztosra veszem, hogy engem is, közölte. Ez hogyan érted? Éppen most hívja odalent a segélyvonalat. Szólt, hogy tartsalak vissza. Amikor feljön, le fog lőni téged, és legalább két sztorit tartogat a zsaruknak. Első, egy csaló vagy, aki azt állította magáról, hogy természetfeletti hatalma van, rontást tud levenni, ilyesmi, de csak az érzelmileg labilis embereket akarod kihasználni. Azt mondtad Susannek, hogy segíteni tudsz a mentálisan instabil fián. Ő pedig bízott benned. Ám te egyáltalán nem segítettél, hanem csak azért jártál a házhoz, hogy lopd tőle. Amikor ezzel szembesített téged, erőszakossá váltál, lelőttél engem, ő pedig önvédelemből lelőtt téged. Ez nem tetszik. Mi a másik verzió? Az, hogy nem vagy csaló, tényleg van némi tudásod ebben a rontásmentesítés dologban, tényleg azt hitted, hogy a ház kísért engem, de kiderült, hogy nem a ház műve, a kísérteteknek ehhez semmi köze, hanem csak egy kamasz szociopata vagyok. Túl keményen léptél fel velem szemben, ezért megöltelek, Susan ezután dulakodott velem, hogy megszerezze a fegyvert és önvédelemből előtt. De miért akarna megölni téged? Nem szeret engem, soha nem is szeretett. Nem vagyok a gyereke. Próbálta összepakolni a holmimat és elküldeni az anyámhoz, de anyám hallani sem akart róla. Bent lakásos iskolába akart küldeni, azt meg apám nem engedte. Kifejezetten holtan szeretne látni. Mert Susan ilyen. Ebből él. Meghatározza a problémákat és megszünteti őket. A maga gonosz módján igazán gyakorlatias. De ő olyan félénk és tartózkodó? Nem, egyáltalán nem az. Csak azt akarta, hogy ezt hidd. Szép, sikeres vezérigazgató. Egy átkozott nagykutya. De azt kellett érezned, hogy nálad gyengébb emberrel van dolgod. Hogy te irányítasz. Vagy tévedek? Nem erről szól az egész vállalkozásod? Manipulálni azt, aki manipulálható. Anyám és én évekig játszottuk ezt a játékot. Úgy öltöztünk és úgy viselkedtünk, hogy az emberek megsajnáljanak minket. Nem hittem, hogy ez fordítva is elsülhet. Az apád miatt akar megölni engem? Susan Burke tökéletes házasságban élt, és te ezt tönkretetted. Apám elment. Elhagyott. Én biztos vagyok benne, hogy nem néhány kaland volt az oka annak, hogy apád elment. Az lényegtelen. Susan megítélése szerint ez volt az ok. Ezt határozta meg problémaként, és megtervezte, hogyan oldja meg. Apád tudja, hogy itt vagyok? Még nem. Mert tényleg folyton utazik. De ugye el tudod képzelni, mi lesz, amint megtudja, hogy meghaltunk és meghallja Susan történetét. Ha Susan előadja, hogy nagyon félt, és hogy a könyvtárban a Rebecca kötetben megtalálta egy látó és rontás űző névjegyét, és nagyon kétségbe volt esve és segítséget kért, el tudod képzelni, milyen bűntudata lesz apámnak? A gyereke azért halt meg, mert ő azt akarta, hogy kiverjék neki. Azt a rémületet és bűntudatot apám sohasem fogja tudni helyreállítani a viszonyát Susannel. És éppen ez a lényeg. Így talált rám, a névjegyemen keresztül. Susan megtalálta a névjegyedet. Furcsának találta. Gyanúsnak. Az apám szereti a rémregényeket, kísértett históriákat, ilyesmiket, de a világ legnagyobb szkeptikusa. Sohasem menne tenyérjóshoz. Ha csak... Az a tenyérjós nem igazi tenyérjós. Követte apámat.
időpontot kért tőled, és amikor előre mentél a hátsó helyiségből, amikor besétáltál hozzá, a fehér asszony kötet volt a kezedben. Onnan tudta. Tehát Susan elmondja neked ezeket? Először a bizalom jelének vettem, aztán rájöttem, hogy így próbálja elterelni a figyelmemet. Azért mesélte el a tervét, hogy meg akar ölni téged, nehogy rájöjjek, hogy én is meg fogok halni. Miért nem puffantott le egyszerűen az egyik este valami sikátorban? Á, úgy nem okozna fájdalmat apámnak. És ha meglátnák? Nem. Itt akar megölni téged, ahol áldozatnak állíthatja be magát. Ráadásul ez a legkönnyebb megoldás. Ezért kitalálta azt a kísértet járt a ház történetet, hogy ide csajon téged. Heh, Carter Hook kúria. Nagyon félelmetes. Na, és a Carter Hook család? Olvastam róluk a neten. A Carter Hook család története kitaláció. Úgy értem, valóban léteztek, de nem úgy haltak meg, ahogy te olvastad. Tehát olvastam róluk. Azért olvashattál, mert ő írt róluk. Ez az internet kora. Van fogalmad arról, hogy milyen könnyű weboldalt létrehozni? És linkeket csinálni hozzá, hogy mások megtalálják és elhiggyék és hivatkozzanak rá a saját weboldalaikon? Iszonyúan könnyű. Különösen olyas valakinek, mint Susan. De az a fotó olyan volt, mint... Jártál már bolha piacon? Cipős doboz számra állnak a régi fotók, $1 lehet venni darabját. Nem nehéz olyan kölyköt találni, aki hasonlít rám, különösen, ha van olyan személy, aki készségesen elhiszi. Egy balek. Mint te. És a véres fal? Azt csak úgy mondta. Hangulatot teremtett vele. Tudja, hogy szereted a kísértett sztorikat. Azt akarta, hogy ide gyere, és higgy neki. Szeret kicseszni az emberekkel. Azt akarta, hogy barátkozz össze vele, aggódj érte, és akkor bang! Eljön a döbbenet pillanata, amikor rájössz, hogy meg fogsz halni, és nem attól féltél, akitől kellett volna. Az érzékeid becsaptak. Fanyar mosolyan nézett rám. Kivágta le a macska farkát? Az egy Man-szigeteki farkatlan macska, te szerencsétlen. Senki nem vágta le a farkát. Ilyenek született. A többi kérdésedre válaszolhatnék inkább útközben? Én a magam részéről nem szeretném itt megvárni, amíg feljön és meghalunk. Velem akarsz jönni? Na nézzük. Veled távozom, vagy itt maradok és meghalok. Igen, szeretném, ha magaddal vinnél. Valószínűleg már letett a telefont. Talán most indul fel a lépcsőn. Már rögzítettem a tűzlétrát a szobám fala előtt. Susan magas sarkú cipője kopogott a nappaliban, a lépcső felé indult. Két szinten lejjebb, gyors lépések. Engem szólongatott. Kérlek, vigyél magaddal, kérlek. Csak amíg apám hazaér, kérlek. Annyira félek. És Jack? Jacket szereti, csak minket akar eltüntetni. Susan léptei egy emelettel lejjebb haladszottak, felfelé jött a lépcsőn. A tűzlétre másztunk le. Elég drámai menekülés volt. A kocsimban ültünk, eléggé távol jártunk a háztól, amikor rájöttem, hogy fogalmam sincs, merre menjek. Miles sápadt arca, mint a telihold, visszatükrözte a szemből jövő autók lámpáinak fényét. Első cseppek gördültek a homlokáról le az arcán, állán. Hívj fel apádat, szóltam hozzá. Apám Afrikában van. Az eső hevesen verte a kocsi kis tetejét. Susan Burke, ez a csodálatosan tehetséges szélhámos, elhitette velem, hogy van okom félni a háztól. És ez annyira sikerült is neki, hogy teljesen érzéketlenné váltam a valóságra. Most, hogy belegondolok, egy sikeres nő hozzámegy egy gazdag férfihoz. Van egy igazán bájos gyerekük, az élet szép, csak egybökkenő van. A furcsa mostoha fiú. Elhittem neki, amikor azt mondta, hogy Miles mindig is ridegen viselkedett vele. Biztos vagyok benne, hogy ennek a fordítottja volt igaz. Ő viselkedett ridegen a gyerekkel. Biztosra veszem, hogy már az elejétől fogva igyekezett megszabadulni tőle. Egy olyan számítónő, mint Susan Burke, nem akarja felnevelni egy másik nő különc, fura gyerekét. Susan és Mike között mindig is voltak súrlódások, de Susan kegyetlensége a férj elsőszülött gyereke iránt Hamarosan elmérgesíti a házastársi kapcsolatot. A férfi elfordul az asszonytól. Az érintésétől is feláll a szőr a hátán. Eljön hozzám, és jár hozzám. Elég sok közös van bennünk, mint például a könyvek. Képes bemesélni magának, hogy ez valamiféle kapcsolat. Susannal tovább romlik a helyzet. Elköltözik, Miles-t a házban hagyja, mert a tengeren túra kell utaznia. Amint hazatér, biztos elrendezi a dolgokat. Ez csak feltételezés, mert az a Mike, akit ismerek, aki nevetve élvezel, tényleg olyan pasinak tűnik, aki szeretné visszaszerezni a gyerekét. Sajnálatos módon Susan rájön a titkára, és engem okol a házasságuk megromlásáért. Képzelheted, micsoda haragra gerjed, amint megtudja, hogy a férjét egy olyan alantas nő kezeli, mint én. És ott ragad egy hátborzongatóan irritáló kölyökkel, akit gyűlöl egy olyan házban, amit nem szeret. Hogyan oldja meg ezt a problémát? Terveket kezd szőni, addig mesterkedik, amíg a házba nem csal. Miles a maga titokzatos, kétértelmű módján figyelmeztet, játszik velem, egy kicsit élvezi is a játékot. Susan valami furcsa sztorit terjeszt el a szomszédságban, hogy a kis Miles-nak segítek. Így, amikor kiderül az igazság, hogy egykori kurva és praktizáló csaló vagyok, nagyon szerencsétlennek tartják majd, sajnálják és együtt éreznek vele. Én pedig veszedelmes szélhámosként fogok feltűnni. A tökéletes gyilkosság. Miles hold arcával felén fordul és mosolyog. Ugye, tudod, hogy most gyakorlatilag gyerekrabló vagy? Azt hiszem, a rendőrségre kéne mennünk. Tennessee államba, Chattanoogába kell mennünk. Mondta kissé türelmetlenül, mintha kihátrálnék valamiből, amiben már régen megállapodtunk. Most ott van a Blood Willow. Mindig a tengeren túlon tartják. 1978 óta ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államokban rendezik meg. A fogalmam sincs, hogy miről beszélsz. Ez a világ legnagyobb kongresszusa, ami a természet feletti dolgokkal foglalkozik. Susan nem enged el, de te elvihetsz. Én azt hittem, örülni fogsz. Szereted a kísértett sztorikat. Ha a harmadik lámpánál jobbra fordulsz, kiérsz az autópályára. Nem viszlek el Chattanoogába. Pedig jobban tennéd. Most én mondom meg, mi legyen. Te csak egy rögeszmés gyerek vagy. Te pedig tolva és gyerekrabló. Egyik sem vagyok. Susan nem azért hívta a segélyszolgálatot, mert meg akart ölni téged, nevetett. A rendőrséget hívta, mert azt mondtam neki, hogy lopáson kaptalak. Tudod, hiányzik néhány ékszere. Megpaskolt az akolya zsebét. Valami csörgött benne. Most már biztosan felért a könyvtár szobába, és látta, hogy a zavart mostoha gyerekét elrabolta valami jósnő kurva tolvaj. Szóval néhány napig tanácsos lenne meghúzni magunkat. Ami teljesen rendben is van, belefér az időnkbe, mert a Blood Willow csak kedden kezdődik. Susan azért akart megölni engem, mert rájött arra, hogy ismerem az apádat. Nyugodtan kimondhatod, hogy farokmasszázsra járt hozzád, közölte. Nem találom sértőnek. Tehát Susan rájött. Susan nem jött rá semmire. Susan egy hihetetlenül intelligens idióta. Én jöttem rá. Apám könyveit szoktam olvasni, és megtaláltam a névjegykártyádat. Én találtam meg a névjegykártyádat is, én találtam meg a lapszéli jegyzeteidet is. Én mentem el a munkahelyedre, és én jöttem rá, hogy milyen munka folyik ott. Az, amit Susan mondott, részben igaz. Amikor ide költöztünk, megmondtam neki, hogy én nem akarok abban a házban lakni. Nagyon világosan értésére adtam, hogy nem akarok. Szóval úgy intéztem, hogy történjen néhány dolog a házban. Csak hogy betartsak neki. Én tettem fel azt a weboldalt, és én találtam ki a Carterhook család történetét. Én küldtem Susant hozzád, hát ha végre rájön és elköltözik. Nem jött rá. Maradtunk. Bevette a maszlagodat. Tehát Susan igazat mondott arról, hogy félelmetes dolgok történtek a házban? Te tényleg azzal fenyegetted, hogy megölöd őt is és az öcsédet is? Többet elárul róla, hogy elhitte, mint rólam, hogy ezt mondtam. Tényleg lelökted azt a babysittert a lépcsőn? Ugyan? Leesett. Nem vagyok erőszakos, csak okos. És aznap a hányás a táskámban A rohamod odafent, a lámpa kamporról lógó rongybaba. Hát a hányás az tőlem volt, mert nem hallgattál rám. Nem mentél el. A rongybaba is az én művem. És a borotva penge darab a padlóban, ami elvágta az ujjadat. Ezt egyébként a régi római hadviselésből merítettem. Olvastad a... Nem. És a síkoltozás? Nagyon dühösnek tűntél. Az igazi volt. Susan darabokra vágta a hitelkártyámat, és az íróasztalomon hagyta. Sarokba akart szorítani, hogy ne juthassak ki. De rájöttem, hogy te jelented nekem a kiutat abból az átkozott házból. Mindenhez szükségem van egy felnőttre, de tényleg. Autót vezetni, szállodai szobát szerezni, mindenhez. Túl kicsi vagyok a koromhoz képest. 15 éves vagyok, de úgy nézek ki, mintha csak 12 lennék. Olyan emberre volt szükségem, mint te, hogy eljuthassak oda, ahová akarok. Csak azt kellett elérnem, hogy kivigyenek abból a házból, és te megtetted. Mert te biztosan nem fogsz megjelenni velem a rendőrségen. Feltételezem, hogy az ilyeneknek, mint te, nem tiszta az erkölcsi bizonyítványuk. Milesnak igaza volt. Az ilyenek, mint én, sosem mennek a rendőrségre, mert ez számukra sohasem végződik jól. Itt fordulj balra, ez az út visz az autópályára. Utasított. Balra fordultam. Meghallgattam a történetét, elgondolkodtam, alaposan elemeztem. Egy pillanat, egy pillanat. Egy pillanat? Susan azt mondta, te vágtad le a macska farkát, te pedig azt mondtad, hogy az egy Man szigeteki macska. Erre elmosolyodott. Na hát, jó meglátás. Valaki hazudik neked? Azt hiszem, el kell döntened, melyik történetet hidd el. Azt akarod hinni, hogy Susan a lökött, vagy hogy én vagyok az? Melyiktől éreznéd magad jobban? Először azt hittem, az lenne a jobb, ha Susant tartanád elmeháborodottnak. Akkor együtt éreznél velem a menekülésemben, és barátok lehetnénk. Utitárs haverok, ilyesmi. Aztán arra gondoltam, talán mégis jobb, ha azt hiszed, én vagyok a gonosz. Akkor nagyobb valószínűséggel értenéd meg, hogy én dirigálok itt. Na, mit gondolsz? Szótlanul vezettem. Felmértem a lehetőségeimet. Miles megszólalt. Úgy értem, szerintem ez itt tényleg egy mindenki nyer helyzet. Ha Susan lökött, és azt akarja, hogy eltűnjünk, hát eltűnünk. És mit mond apádnak a hazatér? Az attól függ, melyik történetet akarod elhinni. Apád tényleg Afrikában van? Nem hiszem, hogy apám olyan tényező lenne, akit figyelembe kéne venned, amikor döntést hozol. Oké. És mi van akkor, ha te vagy a lökött, Miles? Anyád ránk küldi a zsarukat. Na, húzodj le abba a parkolóba a templomnál. Alaposan megnéztem, hogy van-e nála fegyver. Nem akartam elhagyott templom udvarban heverő hulla lenni. Tedd, amit mondtam, jó? Csattant fel Miles. Beálltam a bekerített templomi parkolóba, nem messze az autópálya feljárótól. Miles kiugrott az esőbe, felszaladt a lépcsőn, beállt az eresz alá. Zakója alól elővette a mobilját és telefonált. Áttalált nekem, egy percig beszélt. Aztán földhöz vágta a telefont, néhányszor rálépett és visszaszaladt a kocsihoz. Meglepő tavasz illata volt. Rendben, felhívtam az én ideges, mostoha anyucikámat. Elmondtam, hogy belőled volt elegem, miattad jöttem el. Nagyon elegem van a házból és az összes hülye szokásából. Hogy olyan visszataszító alakokat hoz a házba, mint te. Ezért inkább elszöktem, és apámnál maradok. Most jött vissza Afrikából, és én ott maradok nála. Sosem hívja fel apámat. Aztán szétaposta a telefont, hogy ne tudjam ellenőrizni, tényleg felhívta-e Susant, vagy megint csak szerepet játszik. És mit mondasz apádnak? Ne feledd, hogyha az embernek olyan szülei vannak, akik gyűlölik egymást, és folyton dolgoznak, vagy utaznak, és egyébként is azt szeretnék, hogy ne legyen tényező az életükben, azoknak sok mindent mondhatunk. Nagy a mozgástér. Szóval emiatt igazán nem kell aggódnod. Na, hajtsd fel az autópályára. Úgy 3 órányira van egy motel, kábeltévével és étteremmel. Felmentem az autópályára. Ez a gyerek 15 évesen okosabb, mint én 2-szer annyi idősen. Kezdtem azt gondolni, hogy ez az egész játszunk szabályosan, tartsuk be a törvényt, gondoljunk másokra, legyünk jóindulatúak dolog, tényleg csak a hülyéknek való. Kezdtem arra gondolni, hogy ez a kölyök akár jó üzlettárs is lehet. Ennek a kis termetű tizenévesnek szüksége van egy felnőttre, hogy mozogni tudjon a világban, amíg egy szélhámos lánynak leginkább egy gyerek válik hasznára. Ha valaki megkérdezi, mivel foglalkozol, csak annyit mondok, anya vagyok. Gondoljanak bele, mi mindent úszhatnék meg, milyen trükköket használhatnék, ha az emberek azt hinnék, hogy egy kedves, jó szándékú anya vagyok. Ráadásul az a Blood Willow kongresszus nem is hangzik rosszul. 3 órával később beálltunk a parkolóba, hogy Miles előre megmondta. 2 szomszédos szobát vettünk ki. Szép álmokat, köszönte Miles. Ne lép le éjjel, különben felhívom a zsarukat és beadom nekik a gyerekrablásos sztorit. Ígérem, ez volt az utolsó fenyegetésem, nem akarok seggfej lenni veled. De el kell jutnunk Chattanoogába. Esküszöm, nagyon jól fogunk szórakozni. El sem tudom hinni, hogy végre elmehetek oda. Kis rác korom óta várok erre az alkalomra. Furcsa kis táncot lejtett izgatottságában, aztán a szobájába ment. Ez a gyerek egészen szerethető. Persze lehet, hogy szociopata, de attól még szerethető. Jó érzésem volt vele kapcsolatban. Egy okos gyerekkel elmegyek egy olyan helyre, ahol mindenki könyvekről akar majd beszélgetni. Életemben először fogom elhagyni a várost, és ki kell dolgoznom ezt a teljesen új anyuci viselkedést. Úgy döntöttem, nem aggódom tovább, lehet, hogy sohasem tudom meg az igazat a Carter Hook kúriáról. Jó kis cím lenne, mi? Vagy durván átejtettek, vagy nem, és én inkább úgy döntöttem, hogy nem. Életem során annyi embert győztem már meg annyiféle dologról, de a legnagyobb mutatványom ez lesz, meggyőzni magam arról, hogy amit csinálok, az teljesen normális. Nem szép dolog, de észszerű. Lefeküdtem, és a szomszédszoba ajtaját figyeltem. Ellenőriztem a zárat. Lekapcsoltam a villanyt, bámultam a mennyezetet, aztán újra az ajtóra meredtem. Felkeltem, és elétoltam a komódot. Minden a legnagyobb rendben.